Sziasztok, ez itt a Karanténka 110. epizódja, pontosan 71 évvel a Valentin napi mészárlás után, amelyik nem a chicagói mafia leszámolása, nem egy másik, de nem baj, erről majd később beszélgetünk. Először is Valentin napon szeretném üdvözölni legszebb férfit a világon, mondsz Attilát. Attila, hogy készülsz a... Ezzel most miért röhögsz?
Ez erős felütés volt.
Ugye? Na, Attila, hogy készülsz a Valentin napra?
Sehogy.
Miért?
Nincs úgy... Soha nem is volt ilyen az életemben, függetlenül az éppen aktuális állapotomtól.
Milyen hát, az állapotod? Nagyon jó nézel ki.
Fáradt.
Hát vagyunk így. Páran, én üdvözlöm a Tubi 60-at. Marci.
Most megtudtad, hogy igen. Mi az, amit most, igen,
aki nem tudna, az, ami alkohol.
Hosszas amikor, Google amikor keresés rá... után kiderült.
Tehát a következőket tudjuk a Tubiról.
Amikor ránézek, sárga, akkor tudom,
sárga,
mi az.
Sárga, rövid ital, és B betűvel kezdődik.
És divatos. Mondom, és divatos. Senki nem hallott róla még, de divatos.
Figyelj, egyszer az alkali strandon kaptam, megittam, nagyon jó volt. Tegnap megláttam a helyen, hogy van Tubi, meg is ittuk az összeset Budai Zoli barátnőjével ketten. Na. Szia, Marci.
Sziasztok.
Hogy készülsz a Valentin napra?
De nagyon érdekes, mert én ennek sose szerettem jelentőséget tulajdonítani, és erre mindig próbáltam minden aktuális barátnőmet is úgy rá, hogy meggyőzni.
De azért ajándékot
meggyőzni erről. Ajándékot elfogadok, de nem, nyilván majd valami kis aranyos dolgot azért kitalálunk, de én nem valahogy...
Kis ezt... aranyos dolog, meséljél már kis aranyos dolgokról, mi?
Nem tudom, hát pár szál virágra gondoltam én ezen túl, azért olyan nagyon, én ezt nem misztifikálom túl, ez nekem túl amerikai ez a dolog. Nem. Most, hogy gondolom, Amerikáról sokat fogom beszélni, de...
Az mindegy.
Nem tudom, én ezt nem annyira szeretem. Vagy nekem olyan fura.
De hát figyelj, de hát Angliába is megy ez.
Tehát de túl világon mindenhol megy, persze, csak nem tudom. Nekem a fura ezek a most Valentin nap, az akkor miért szeressem ma jobban körülöttem levőket, mint tegnap, vagy holnap, vagy nem tudom.
Na, én csak azt a részét nem értem egyébként, hogy Magyarországon ez miért a szerelmesek napja, amikor elméletileg...
Én azért mondtam így, hogy a körül, hogy nem
igen,
csak a...
Igen. Ebben a Valentin napkor az összes általad szeretett embernek küldhet képeslapot. Szerintem a Máté is kap majd csomót. Szia, Máté!
Baszki, anyukámnak volt igaza.
Igen.
Hát jó van. Mert én azt mondtam neki annó, hogy ő vett egyszer Valentin napra valamilyen ajándékot így nekem, és akkor mondtam neki, hogy én nem vettem neked, hát a Valentin nap a szerelmesekről szól. Most ez akkor tévedés. Így teljesen ki vagyok ezen, mert na, én azt hittem, jó, hogy ez erről szól.
Na, én nekem az első találkozásom a Valentin nappal valamikor ilyen tizenvalahány éves koromban volt, a Marcinak már nem is merem mondani egyébként az Adrian Moll naplója című
tudom,
könyvet.
Tudom, mi az, hát még olvastam is.
Na, tessék, és abban megy a verseny egyébként, azt hiszem, Adrian Moll nem kap semmit, senkitől semmit. Na mindegy. Szegény. Talán azon csak a családtagjaitól. Na, és te hogy készülsz, Máté, a Valentin napra?
Nagyon különleges lesz.
Na, ráülsz arra a lámpára a hátad mögött.
Nem, hát arra minden nap ráülök, úgyhogy aztán nincsen gond. Nem, az igazság, hogy én szabadságot vettem ki holnaptól, péntekig, és el fogunk menni wellnessezni a kedves feleségemmel és a kislányommal, mivel a megszületett a Liza, még nem volt erre lehetőségünk, hogy valahol elmenjünk, úgyhogy...
Hova mentek?
Visegrádra. A szálloda nevét nem mondom, mert
nyugodtan hát a 10% visszatérítést.
Most nem fizettek érte.
Nem? Szia, Ádám, hogy vagy?
Hello, kiválóan, köszönöm szépen.
Hogy telt a hétvégéd?
Nagyon jó, tegnap olyan marha jó meccseim voltak, hogy ihaj.
Ugye? Melyik?
Eleve már ez a Verona Udinese sem volt rossz, szóval a Verona 5 kaput eltaláló lövésből szerzett 4 gólt, és nyert 4-0-ra az Udinese ellen, úgyhogy az Udinésének meg volt azt hiszem 20 kapura lövés az egész meccsen. De az esti Atalanta Juve az abszolút csúcs volt, úgyhogy
annak ennél jobban
nem
is
született volna a vasárnap.
1-1? Vagy ja. Két felemelt?
Ilyen góllal? Ja. Mikor? Az egyik a Malinovski 25-ről körülbelül ilyen legurított szabadrugás után, baromi nagy góllal, aztán a 93. percben egyenlített a Juventus egy szöglet után. Na, hát az egyébként ilyen... meg alapvetően azért majdnem végtámadták az egész meccset.
A késői egyenlítésekről az jut eszembe, hogy nagyon sokáig úgy volt, hogy Szaniszló Csabi ma velünk tart, és akkor így én felkészültem, hogy megkérdezem tőle hosszú kihagyás után, hogy mi a véleménye a portugál verebes római tevékenységéről. Aztán utána tegnap, ahogy alakult a meccs, azt hittem, hogy lehet, hogy nem fog jönni, aztán a végén úgy gondoltam, hogy biztos, hogy jön, de erre már megint nem jött, úgyhogy egy újabb fantasztikus sztárvendéget fogunk helyette inkább bemutatni. Szia, Sanyi, hogy vagy?
Sziasztok! Nagyon jól.
Nagyon jól?
Most, hogy 2 év után újra hívtatok, így nagyon jól vagyok, igen.
Húzzá, egy évvel ezelőtt is hívtalak, és majdnem mindig minden levélre ráraktalak, aztán utána soha nem válaszoltál, hogy jössz vagy nem.
Mindig... Ha nem írok, nem válaszolj, tudod?
Így van, ennyi.
Úgyhogy minden Gromek, sikerült hazaérnem Szekszárdra, túl is éltük az éjszakát, úgyhogy jó vagyok.
Hard volt? Szépen.
Ahol a Szekszárd, hogy ne?
Hát ennyi.
De hát mindig ez.
Na, és hát, hogy annak örömére, hogy múlt héten visszatért az Extra Inning nevű csodálatos baseball podcast Sándor főszereplésével, megszólítanám a másik főszereplőt is, akit egy pillanatra egyébként elfelejtettem, hogy itt van velük Barta Zoli. Igen, mert kikapcsolta a kameráját, nem látom. Szia Zoli, hogy vagy? Hogy készülsz a Valentin napra?
Hello, sziasztok! Köszönöm a meghívást, és hogy itt lehetek ezen a szép napon is. Már készültem egyébként, hogy hogyan fogok közbevágni, miután elkezdted volna az első témát a bemutatásom nélkül, de nincs ezzel semmi probléma. Úgy készültem a Valentin napra, hogy tegnap este a Super Bowl-ra sütöttem magamnak 1 kiló csirkeszárnyat. És még ma is azt tettem, és még maradt.
Akkor gyenge voltál.
Nem voltál éhes, vagy mi van?
Nem, hát azért csak megadom a módját a Valentin napi ebédemnek.
Ah. Na, van kedvenc love story-tok a sportvilágból? Egyébként ezt az ötletet még a Marci adta tegnap, úgyhogy őt kérdezem először, hát ő felkészült.
Nekem most van egy tök új, egyébként így gondolkodtam, de pont tegnap előtt jött velem szembe, hogy az amerikai alpesi sízőnő Mikaela Shiffrin, akit...
Mikaela, te.
És én hogy mondtam?
Nem így. Kezdődik.
Na, kezdődik.
Egyébként miért Mikaela? És úgy kérdezem.
Ha mint amiért Fukuoka.
De mint hogy egy amerikai emberről van szó, egyébként miért?
Nem tudom, de így ejtik fogalmat.
De egyébként Amerikában Mikaelának ejtik.
Na jó, de Amerikában nagyot is Neginek ejtik. Tehát az...
De mondjuk, hogy amerikai. Ja. Csak tudják kiejteni.
Sokat segít.
Na mindegy, hogy én nevelem tegnap jött szembe, hogy ő együtt van egy másik alpesi sízővel, Alexander Omotkildével, és nekem az nagyon tetszett.
Így mondják a nevét?
Neki így mondják, igen.
Én kérdezzük meg a Monturat, hogy biztos,
Attila, approved?
Yes.
És igazából ebben ennyi a sztori, szóval nem, csak hogy két nagyon aranyos, nagyon kiskedves síversenyző, és az olyan, láttam a közös képeiket, és nagyon megtetszett, de ezen kívül nekem nem jutott eszembe más, mert nagyon sok ilyen van. Lindsay Vonn volt együtt még ezzel a PK Subban-nel, ezzel a jégkorongozóval.
Többek között, meg Tiger Woods-zal.
Szóval...
Jó, de az nem szerelem volt, azt tudod.
Melyik?
A Tiger Woods-os.
Ja, és a PK Subban és a Tiger Woods között?
A Zoli tudja ezt a sztorit.
Azt tudom, aztán ő volt, igen, ő ott volt. Na, valakinek még valami fantasztikus love story?
Hogyne, szerintem ezt nagyon szeretni fogod, Sue Bird és Megan Rapinoe. Annyira jó sztori.
Ja tényleg, egyébként igen, én pont azon gondolkodtam, hogy ki az a WNBA játékos, akinek ilyen nagyon szép szerelmi története van, vagy élete,
Della,
vagy nem.
Donna Della, mert én találkoztam vele.
Várjál, itt kezdődik a szerelmi történet.
Nem Donna.
Kati nem féltékeny ezek után?
Nem, Elena Della Donna. Elena Della Donna. Ő az, aki azt hiszem, hogy egy csapattársával házasodott, össze egy nagyon-nagyon szép hölgy egyébként, és nekik volt, nem, talán tavaly volt az esküvőjük, vagy tavaly előtt, nem is olyan régen. Szerintem te rá gondolhattál.
Nem tudom, valami videót láttam, csak ennyit sikerült visszahoznom az emlékeimből, mert nem sokat aludtam ma se, hogy most nyert a WNBA csapatával a hölgy, akire gondolok, akinek nem tudom a nevét, úgyhogy ez így egy nagyon jó történet lesz. És kikerült a Twitterre egy videó, amikor a barátnője őt köszönti, és ilyen nagyon cukik voltak.
Szerintem ők lesznek, mert a Washington az bajnok lett a közelmúltban, és ő ott játszott. 2019-ben lettek bajnokok.
Lehet.
Máté, ez lesz, egy jó sztori, jól elmeséltek, és kis csomagoltuk.
Na, hát akkor meséld el, mert ezek szerint a képben vagy.
De nem tudom, hát ja. Én csak azt tudom, hogy... Csak én gondoltam, hogy rá gondolhatsz egyébként.
Hát én sok mindenkire gondolok.
Ebből a szempontból lehet mondani egyébként kézilabdázókat is, tehát szerintem minden idők egyik...
Lékai kis Ramona férjére gondolsz?
Nem feltétlenül, de az is egy szép sztori. Én Gro Hammerzengre leginkább...
Én is mondtam volna, Istenem.
Aki szerintem minden idők egyik legjobb kézilabdázója, és ő azt hiszem 2013-ban házasodott össze Anya Edinnel. Úgyhogy az meg azt hiszem ráadásul annak idején az egy ilyen úttörő, abszolút úttörő dolog volt, már mint maga a házasság kötés kettejük között. Az már lassan 10 éve, ez is egy érdekes sztori.
Mi az érdekessége?
Hát, hogy azért csapattársak voltak. Ja, nyilván, hogy azonos nemű házasságról beszélünk, hogyha ez esetleg nem lett volna tiszta valaki számára. És ez azt hiszem, hogy akkor már igaz, hogy Norvégiáról beszélünk, de ez még mindig az a fajta újdonság volt, még egyszer mondom, a házasságkötés leginkább, amiről az ember felkapta a fejét.
Én tök érdekes egyébként, hogy nyilván ennek megvan az oka, de hogy például Magyarországon ez egy tök tabu téma. Mi azért nyilván tudjuk, meg szerintem akik így közelebb mozognak ezekhez a csapatokhoz, tudják, hogy bizonyos, nyilván vannak itt is ugyanúgy kapcsolatok, azonos és amúgy ellenkező neműek, de hogy az azonos nemű kapcsolatok, azok el vannak titkolva, és ez tök érdekes, hogy például ez miért van így. Nyilván megvan ennek biztos az oka, csak tök furcsa. Nincs ez így nyilvánosságra hozva a kézilabdában Magyarországon.
Na, közben én meg megtaláltam, amire gondoltam, és Ádámnak volt természetesen igaza, és nem Máténak. Sue Bird és Megan Rapinoe története van feldolgozva egy NBC-s videóban 3 percben. Nagyon cukik.
Nem, én nem hallottam. Nagyon jó fej, meg nagyon értelmes nő, tehát szenzációs figurák. Meg Rapinoe meg önmagában is egyébként.
Igen, most egyelőre azt látom, hogy ilyen mindenféle talkshowban kezd el szerepelni, mint kommunikátor, vagy az, hogy mondják, mindegy, teljesen mindegy.
Így, pont így.
Ja, Tubi. Csak a Tubi beszél belőlem, bocsánat. Nagyon fura abban a szerepben egyébként, mert nagyon okos nő, de közben még az a lazasága és coolsága még nem jön át ebben a pozícióban. Nyilván egyébként majd később, ha rutin szerez, akkor abban is nagyon ügyes lesz ő.
A kézilabdában van egyébként egy csomó edzőjátékos kapcsolat is úgy a nagyvilágban. Sőt, annak idején nekem a kosban kézilabdából vizsgáztam, és az ilyen mindent eldöntő kérdés, miután nagyjából mindenre tudtam a választ, az volt, hogy mondjak 3 edzőjátékos házas párt a kézilabda történetéből, és azonnal rá tudtam vágni egy Csík János nét, de... Tehát azért ugye ilyenek vannak most a Szulánál, ugye itt van Elek Gábor és Szucsánszki Zita, és azért szerintem a világ még rejteget egy-két ilyen párost.
Na, fedjél fel
egyet. Én tudtam volna egy meglepőt mondani. Jürgen Böcking és Böcking Katalin, akik Kiskohalason voltak edző és kapus páros, mikor én gyermek voltam.
Remélem, jól vannak. Ez milyen sportág egyébként?
Készítem, de...
Női kézilabda.
Jó, na.
Úgy lett volna izgalmas, hogy a kiskumulási foci csapatról beszélünk. Na,
igen. Most hova mész, Marci? Hát pont veled akarok beszélgetni.
Gyulai Miklós hívott, de akkor nem veszem föl.
Egyébként vicceltem, de hát kapcsolat kezd a kurva telefon.
Gyulai Miklós hív, de nem veszem föl, nyugi, hát podcast van.
Hát tényleg, mindjárt rádugjuk a telefont a pultra, és akkor bekapcsolod az élő adásba, ahogy megbeszélhetitek azt, hogy hova mentek ma Valentin napot ünnepelni. Sanyi?
Jó vagyok, itt köszönöm.
Vagy? Jól van.
Mindig ez a kérdés? Nem, csak annyiban szállnék be ebbe a Valentin napos bóckodásba, hogy Taylor Rappnek azért sikerült megkérni a barátainak a kezét a Super Bowl után, ha már Valentin nap és ha már miért egy gyűrűt, akkor egy másikat megadott az asszonynak is.
Ja, igen, azt is láttam.
Biztos, hogy másikat adott?
Hát még nem kaphatták meg azt, Monci, te is tudod, hogy mindig egy kicsit később kapják meg.
Hát igen, meg azért gondolj bele, hogyha avval milyen magasra tette volna a lécet, hogyha ilyen szép gyémánt berakásos gyűrűvel, Swarovski kristállyal, meg anyám kínjával kirakott bajnoki gyűrűt átszod, akkor onnantól kezdve ennél kisebb ajándékot már nem adhatsz.
Igen, mondjuk nem tudom, honnan húztál, hogy a szuszpenzorból, vagy hol voltál végig a gyűrű, de...
Hát figyelj, nem tudom. Ki tudja, lehet, hogy a gyomor gyűrűt adta át.
Lehet.
Vagy.
Nem tudom, nekem így... ami kedvenc volt, és hogyha a Marci téli sportos példáját tovább lehet vinni, az Benjamin Reich és Marlies Schild kettős. Ugye ők osztrák, főleg technikai számokban jó sízők voltak. Mind a kettő nyert világversenyt is. Reich mindenük egyik legeredményesebb osztrák sízője, meg így a világé is. És ott nekik most azt hiszem, a 3 gyerekük van közösen, tehát ők 2010-es évek elején házasodtak össze, és azóta van. A másik az még egy rég múltból volt, még amikor Gyarmati Dezső és Széke Éva házasodott össze, ugye két magyar olimpiai bajnok. 52-ben nyert Széke Éva, Gyarmati meg ugye nyert 3-at, 48-52, nem biztos, hogy mondom, és lehet, hogy 56, és lehet, hogy akkor 48 nem, hanem 64. De lényeg az, hogy az szép volt, és ugye ebből a házasságból született például Gyarmati Andrea is, aki ugye gyerekorvosként és olimpiai ezüstérmes úszóként is ismert.
Nekem még nagyon cukik voltak egyébként Liu Shaolin Sándor és...
Az nekem is eszembe jutott.
Tessék?
Nem semmi, csak az, bocs, hogy nekem is ugyanez jutott eszembe az előtt.
És Alice Christie, tehát ott még ugye Pyeongchangban ők együtt voltak, ugye? Azt
igen,
hát
ott őt ölelgette a...
Igen, tehát ott az ilyen kifejezetten cuki volt. Amikor az egyik ért a célba, akkor ott volt a másik, amikor a másik ott volt az egyik.
Na, pattadjunk rá az évfordulós témánkra, ugye Valentin napi mészárlás, ahol Jake LaMotta és Sugar Ray Robinson hatodik alkalommal csap össze, ez a korszak egyik legnagyobb rivalizálása volt középsúlyban. Középsúlyban. Ezt fejből mondtam.
Nem nézted meg a Dühöngő Bikát?
Hát olyan 47-szel láttam életemben. Na, egyébként azért is örültem nagyon ennek a témának, mert kiadtam a srácoknak a házi feladatot, hogy végre Marci nézze már meg valami jó filmet, és hát ha bakancslista törlődik a bakancslistájáról. Úgyhogy mindannyian megnézték remélhetőleg a Dühöngő Bika című Martin Scorsese remeket, amely feldolgozza Jake LaMotta életét, pályafutását, természetesen középpontban a Sugar Ray Robinsonnal való párharc. Mindegy. A Marci már jelezte egyébként, hogy nem biztos, hogy fölfogott túl sok mindent ebből a moziból, úgyhogy őt kérdezem először, szerinted Robinson és LaMotta barátok voltak?
Nem.
De, képzeld el, LaMotta hatodik házassága alkalmával Robinson volt a tanúja.
Tényleg.
Tehát azon kívül, hogy agyba főbe verték egymást, azon kívül ők tök jó viszonyban voltak. Igazából LaMotta azért számított legendás ökölvívónak, mert az egyik legkeményebb fejű figura volt. Azt nem tudom, hogy a filmben egyébként avval foglalkoztak-e, LaMotta csinálta azt, hogy ő belenézett minden ütésbe. Ahogy csak akart, oda tartotta a fejének tetejét, mert hogy adta a legkeményebb a csont, üssed azt, hülye gyerek. És annyira nem volt egyébként kimagasló eredményes ökölvívó, de borzasztó jó stílusa volt, amit mondjuk lehet, hogy otthon a feleségei nem díjaztak túlzottan, mert körülbelül hazavitte a munkát, úgyhogy otthon is elvert mindenkit, aki csak szembe jött vele. És arról híres még Jake LaMotta, hogy soha nem került a földre.
De ez igaz volt fordítva is, amit mondtál, hogy hazavitte a melót, de az otthoni frusztrációját is vitte a ringbe. Tehát én most megnézve ezt a filmet, igazából szerintem abból táplálkozott a ringben, ami a féltékenység így felgyülemlett benne, és szerintem minden egyes ellenfelében az éppen aktuális feleségének a potenciális szeretőjét látta, ezért vágta őket agyon.
Még annyi, hogy azért ő neki volt egy harmadik ilyen, vagy második ilyen botrányos leágazás, és ugye ő a maffiával azért nem ápolt olyan hűde távoli kapcsolatot. Tehát azért neki volt bundázott meccse, nem egy és nem kettő.
Ha valamiből élni kell.
Ha benne van a filmben.
Igen.
Igen, azért mondom, hogy tehát ő neki ez a része is megvolt. Egyébként, ha egy agybafőbeverés, én egy olyat néznék még meg visszakanyodva az előző témára, egy gondot elég, ha mondjuk Gael Monfils és Svitolina egymás ellen játszani, hogy vegyes páros döntőbe, hogy ott az hogy néz neki teniszbe. Ugye ők most már férj és feleségként működnek. És egy ilyet azért megnéznék. Tehát mit tudom én, a Barta Fülöp kettős ellen valahogy összehozni, hogy szétosztani.
De ne rohadjál már előre, Attila.
De mi nem vagyunk egy pár.
De még lehet,
hogy tisztázzuk a dolgokat.
Még nem.
Szégyen.
Szégyel.
És hogy tetszett, Marci, egyébként a Dühöngő Bika?
Nem, az a baj, hogy én nekem ez tegnap este a Super Bowl kickoff előtt 15 perccel jutott eszembe, hogy ezt a filmet nekem mára meg kell néznem. Úgyhogy én bekapcsoltam, és így egyszerre néztem a Super Bowl-al, és ebből legyen az lehet, hogy gyakorlatilag egyikből se fogtam föl semmit. Szóval, hogy amúgy, amit láttam, azt tetszett, de...
Akkor maradt a bakancslista.
Na jó, de ez nem a párhuzamos figyelem megosztásnak az eredménye, hogy nem fogtál fel egyikből sem.
Nem, egyébként, ha egyes év, akkor is... Akkor, igen, akkor is lehet, hogy lettek volna gondok, de... Na mindegy, úgyhogy... De azért úgy tetszett, meg nem tudom, de... Először is ott kezdődik, hogy...
Nem megnéztem... érted, kapcsolgatod a tévét, hogy miért fekete-fehér.
Először is az volt, hogy nem értettem, hogy megnéztem, hogy 1980-as film az mi a tökömért fekete-fehér, aztán rájöttem, hogy ez, aztán megnéztem, elolvastam, hogy akkor ez nyilván egy ilyen Scorsese-féle szándékos cucc.
Úgynevezett művészi koncepció, mai napig alkalmazzák.
Igen, de aztán még az is nagyon furcsa volt nekem, hogy De Niro mennyire megöregedett, vagy mennyire fiatal volt akkor, szóval alig ismertem föl.
Hát és az utolsó jelenetben milyen szépen néz ki.
Igen.
Ja, addig nem jutottál el, látom a fejedem. Igen, én is úgy érzem. Pozzoli.
Nem csak, én azt szeretem Joe Pesci-ben, hogy az összes filmben, amikor De Niroval játszik, ugyanazt a karaktert kell eljátszani. Tehát imádom Joe Pesci-t. A Kaszinóban, a Nagyfiúkban, a Dühöngő Bikában egy karaktert hoz stabilan, igazából ezt a karaktert ugyanúgy is lehetne írni végig.
Ugye kapott érte egy Oscar-díjat ezért a karakterért.
Én múltkor, vagy most olvastam el azt, hogy neki ez a film indította be a karrierjét, hogy egy lecsúszott. Akkor éppen már a színészetet felhagyni akaró arc volt, aki talán éttermet vezetett, vagy mit New Yorkban, és emiatt a film miatt lett a végén profi színész, úgymond.
Egyébként, ha már Joe Pesci, akkor egy kis kulturális ajánló. Joe Pescinek van 2 lemeze, mert ilyen swing dalokat énekel.
Hány van meg neked?
Hát figyelj, lemezen vinilen nem jelent meg egyik se. Yeah. De
CD-n... Hát hogy nem az igazi.
Hát most mit csináljak vele? Add ki. Tegyél bele egy kis pénzt, azt add ki.
Swing.
Igen, tehát hogy lehet, hogy csak ezért kapott rá egyébként. Tényleg, lehetne a swingert kérni. Na jó. Jake LaMotta egyébként még azért is nagyon izgi karakter volt, mikor pár éve halhatott meg, talán olyan...
2017-ben.
Na, tehát 4-5 évet akartam mondani. És az egyik utolsó interjúja, ami igazából nem is egy hivatalos interjú, a YouTube-on megtalálható, egy fickó oda megy hozzá az utcán, és talán már telefonnal elkezd beszélgetni LaMottával, aki borzasztó jó szellemi állapotban volt ahhoz képest, hogy eléggé megcsapkodták a fejét, talán ő volt az egyetlen olyan ökölvívó abból a korszakból, akiről nem hallottál olyasmit, hogy bármilyen mentális problémája lenne. És az interjúvoló ember így megpróbálja egy kicsit így megbögdösni talán, hogy kihozza belőle azt a karaktert, amire így mindenki várt, hogy hát ha még az igazi olasz csődör egyszer csak így még kitör magából 80-valahány évesen, és LaMotta végigmér ilyen nagyon hideg tekintettel, és így azt mondja neki, hogy miért viccelődik, én egy öreg ember vagyok. És az ember mondja neki, hogy nem olyan öreg maga, és ránéz, és mondja, hát nézd, a cipő, ami rajtam van, sokkal öregebb, mint te. És nagyjából így zárul a beszélgetés. Na, mindenki nézze meg a Dühöngőbikát, nagyon szórakoztató. Még Attilának is tetszett.
Ugye a boxfilmek többsége az nem rossz. Tehát például a Rocky legelső része, az nekem kifejezetten tetszett.
Igen, csak nekem a Dühöngőbika azért is emelkedik ki, mert azért nem egy bugyuta sportfilmet csináltak belőle, nem azt akarom mondani, hogy a Rocky az. Mert egyébként az ugye ez is nagyon érdekes, mert ugye a Rocky karakter az valamennyire pont LaMottára épít. Leginkább az olasz csődör miatt.
Abszolút. Hát ugye eleve Rockynak abban ugye ez a közhasznú beceneve. Viszont ugye De Niro-nak volt még a pályafutása vége felé egy másik boxfilm, de az már
azt felejtsük el. Az igen. Igazából volt, az van, hogy De Niro-nak a pályafutásának a végét el kéne felejteni, amikor elkezd jó pofáskodni.
Nem is igaz, én tökre szerettem.
Jó, hát nyilván.
Stallone-val azért nehogy már, amikor azt hiszem beleütik egymást abba.
Szerintem nem.
De a Grátis,
Al Pacino-val.
Stallone.
Tessék, mondja rádi.
De Stallone.
Stallone?
Stallone.
Nem Al Pacino?
Nem. A Grudge Match-et mondott szerintem.
Igen. Amikor a Stallone-nek fia lesz az edzője, meg ilyenek vannak benne, és ugyanaz a csajuk, meg elég nagy kavar van benne. De az már nem jó film.
Hát nem. Legalábbis a bevonulás jelenetre emlékszem, amikor szegény De Niro filmesztelenül bejön, és pocak, és minden baja van szegénynek. Na mindegy. Sanyi, melyik a kedvenc boxfilmen?
Box film, vagy ilyen művészfilmre gondolsz?
Nem értem a kérdést.
Jó, neked ugyanaz. Jó, hát
igazán, melyik a kedvenc mozifilmed, amelynek középpontjában az ökölvívás áll?
A legjobb boxjelenetekre gondolsz, vagy a sztorira?
A legjobb filmre.
Ez is hosszú lesz. Jó, hogy akkor a Dühöngőbika az.
Akkor mi a második, mert eddig arról beszéltünk.
De nem akartam beszólni az óriási elemzésedbe, tehát hogy nekem, én borzasztóan szerettem, de ezek a társadalmi drámák, amit megélnek ezek az emberek, az egy tök más.
Tudjátok, hirtelen akartam mondani a Mark Wahlberg, Christian Bale, az Arturo Gatti és a Nicky Fordos sztori, az is
nagyon jó. Igen. Csak ott kár, hogy egynél abba hagyták.
Hát igen.
Az ott azért Christian Bale elvitte a showt, tehát az egészen szenzációs volt. Ahogyan lefogyott megint, mint a gépésznél, ahogyan alakított, rohadt jó volt.
Christian Bale általában elviszi a showt.
Ilyenkor igen. Attila, miért nem szólalsz föl kiejtés ügyben amúgy?
Ma miért?
Christian Bale. Mi az, hogy
Christian Bale?
Azt meg, mert a sífrin tudom egyedül, hogy hogyan értik a sí környezetben azért.
Na mindegy.
Kéne szerintem Attilának, meg Marcinak egy külön podcast.
Szerintem is.
Szerintem jó lenne.
Az.
Álljunk meg egy szóra.
Simogató néven.
Korrektúra.
De már azt tudjátok, hogy kinek kéne vezetnie.
Zolcsi Bercsi.
Hát természetesen.
Az, az nem jó, mert a műsorvezetőt kell állandóan korrigálni benne. Tehát nem a Marcit, hanem a Marcival ketten korrigálnánk a műsorvezetőt folyamatosan.
Ez azért ez nem igaz. Nem adatokat kell szolgáltatni, amit könnyen félrenéz.
Értelmetlenségeket kell megértetni vele. Miért értelmetlen, amit mondott?
Na, figyelj, 40 adás múlva visszatér Zolcsi bácsi, azt mondta, hogy a 150-ben újra itt lesz velünk, úgyhogy majd erről majd akkor beszélgessetek. Nem lesz az olyan sokára.
De remélem, hogy... az elérhető lesz majd az EMC mikro alkalmazáson.
Természetesen az lesz az első videós podcast. Egyébként
viccen kívül ezeket nem podcasteket oda nem lehet felrakni.
Mit tudom én? Kérdezd meg a
Mátét.
Aki most,
próbálkozik.
A podcast próbál belépni éppen.
Csak megnyitottam az EMC mikro alkalmazást, amelyen már megtalálható a legutóbbi Trash Talk adás is például.
És az Aliup?
Az Aliup még nincsen fel.
Valamelyik héten valami 5 meccset adunk majd.
És az első influencerek?
Az már szerintem fönt van.
Mikron?
Zavarva osztad, Máté.
Igen.
Nem, az első influencer az a YouTube-on található fent.
Jó, talán megtalálható fent. A YouTube-on egy csodálatos beszélgetés Kaplár F. Józseffel.
Az a második izé, már az még szerintem nem ment le.
Az még nem mindegy. Majd, amikor majd megtalálható lesz.
Szerintem, ha ne terjesszétek még embargós című e-mail, az egyelőre egyébként érvényes, de mindegy.
Hogy örül, Marci, hogy megtanultál az embargó szóját?
Én tudtam az embargó, ezt egyébként nem is értem, ezt te találtad ki, hogy ennek a jelentését nem tudtam.
Hát... Ha már YouTube egyébként, akkor figyelmébe ajánlom mindenkinek a Lelátó című műsor február 8-ai epizódját. Attila, ne vedd már az
asztalt, a berendezést. Meg.
Vagy inkább úgy, ne az asztalt verd. Szóval a február 8-a Lelátó című műsor, melyben Barta Zoltán szerepel Hegyi Iván vendégeként. Sok érdekes dologról beszélgetnek biztosan, mert én még nem láttam, de azt viszont tudom, mert erre Marci iszonyatosan büszke, hogy kettejük teniszbajnokságáról, a Kiscsákó Operről is esik szó. Hogy áll most ez?
Hát most ezt nekem tetted fel ezt a kérdést, attól még...
Igen, mert te nyertél legutóbb.
Igen, de hogy azért ezt tisztába kell tenni sajnos, hogy attól még ez nem azt jelenti, hogy jól áll az én szemszögemben a dolog. Most úgy áll, hogy 1-5 az összesített állás Zolinak, de a legutóbbi meccset én nyertem, amiről annyit beszéltünk már itt a szerkesztőségen belül egyébként, talán már kicsit túl sokat is, hogy mostanra tök unalmassá vált a téma. Igaz, hogy a hallgatók, nem tudom, hogy a hallgatók közül ez bárkit érdekel-e, de...
Szerintem az a meccs már...
Ezért hallgatják a podcastet.
Az a meccs már rögtön, amiután véget ért, unalmassá vált.
Igen. Na, az meg kikaptál.
Igen, én is így gondolom, egyébként Kaplár F. Józseffel tegnap beszélgettünk a Kiscsákó Operről, és hát én szervezek majd egy külön eseményt, ahol Kapi lesz a székbíró, és ezen kívül teszünk rá majd egy mikrofont is, meg elé egy kamerát, ugyanis kommentálni fogja a Kiscsákó Open valahanyadik felvonását, ez még szervezés alatt áll.
Az a tök érdekes.
Hát, ha tud ingyen pályát szerezni például.
Az fontos szempont lenne egyébként. De nem, de az az érdekes, hogy pont ebben a műsorban a Zoli és a Hegyi Iván úra, hogy beszélgettek, és azt mondta Iván, hogy ő biztos benne, hogy megverne mind a kettőnket Kapi, így látatlanban is mondta ezt Iván. Én és is. Mi pedig Zolival ezt nem tudjuk elképzelni.
Én azt hittem, hogy
Galuskával értek egyet.
Hogy egy ilyen Rocky Balboa jellegű meccset szeretne összehozni, mint az utolsó film, amikor az Antonio Tarverrel bunyózott, hogy mondjuk egy Kapi Marci meccs.
Legyen már a 7. Kiscsák Open mondjuk, selejtező azért, hogy kihívhatja ki Kapit.
De Kapit már nagyon sokszor kihívtuk, és ő úgy ködösít. Tehát úgy majd, amikor úgy van, de nem.
Hát
nem,
egyéb
nem.
Elfoglaltságai vannak.
Igen.
Sűrű a program.
Galuska rengeteg beosztást ad neki.
Igen, de, hát nem, én a Gyulai Mikivel egyébként szokott teniszezni.
Igen?
Igen. Mindenki más
elnökök
mond.
Egymás között. Hát azért nem elnökök, ez a baj. Ugye se a Marci, se a Zoli nem elnök.
Hát a Kapi még. Is csak tiszteletbeli.
Örökös tiszteletbeli.
Tiszteletbeli.
Fallabda szövetség.
Hát, szerinted az F az mit jelent a nevébe?
Fallabda?
Hát, persze. Vagy fuck. Vagy nem tudom. Na, F, Sanyi, hogy telt az éjszakán?
Egy mielőtt a Sanyi válasz, hol van ez a Barta Zoli videó, mert azóta keresem.
Majd küldöm a linket.
Nem vagyok
elő. Küldöm a linket. Jó. Lehet, hogy az is embargós még. Na, Sanyi, hogy telt az éjszakád?
Kellemes volt. De ha a meccsre gondolsz, akkor az...
Ha meccsre gondolok, természetesen, ugyanis, ha valaki nem tudná, hajnalban lejátszották a Super Bowl-t Los Angelesben, a Los Angeles Rams és a Cincinnati Bengals előtt, között. Spoileresek leszünk. A Los Angeles Rams megszerezte a bajnoki címet. Egy elég izgalmas, éles meccse. Mennyire volt izgalmas ez a meccs egyébként? 23-20. Az egész. Igen. De az egész képet nézve mennyire volt érdekes ez a meccs? vagy igazából mondhatjuk azt, hogy nézzétek meg a végét.
Én csak a végét nem
láttam. Sajnos az... Hát akkor azt meg kell nézni.
Én is csak a végét nem láttam. Mármint, hogy a jelentős részét a végének. Jó, mert
bikákat nézel.
Igen. Az utolsó negyedet nem láttam.
Hát pedig ott dőlt el minden. Tehát, hogy ez az a... Ez tipikusan az a meccs volt, hogy a hiába jött a papírforma, jött a sérülés, Odell Beckham Jr.-nak a kiválása, hiába volt összesen 9 szek a meccsen. Én azt gondolom, hogy a végén azok a momentumok, a pici bírói hiba, aztán a kompenzálás, az, hogy el tud menni a Bengals, utána folyamatosan kapaszkodik a Rams, és az utolsó megmozdulásért pedig muszáj bekapcsolni a tévét, mert szerintem nagyon hasonlót láttatok már a 49ers ellen, de hogy ezt kétszer meg tud valaki csinálni, és Aaron Donaldnak hívják, szerintem érdemes megnézni a, mondjuk az utolsó 5 percet.
Ha említetted a bírókat, én azt szerettem volna elsőként kérdezni tőled egyébként, hogy mennyire múlhatott ez a bírókon. Ami azért volt nekem nagyon fura, mert nagyjából egy olyan 3/4 keresztül észre se lehetett venni, hogy bírók is vannak a pályán.
Igen, hát az első zászló, ha jól emlékszem, akkor az első negyed, talán 4 perc volt hátra, amikor jött az első zászló, úgyhogy szerintem teljesen jó vezeték hagyták a csapatokat, de rögtön, ahogy a második félő elkezdődik, és nem dobták be azt a fészmeszket, amire megváltották Remzinek a sisakját, aki már sem nem játszott jól, az egy óriási hiba volt, és talán egy picit azt éreztem, hogy nyomás van a bírókon, hogy nem fújták be ezt, és a vége felé egy picit visszaadtak, szerintem kompenzálták, mert bízom a másik oldalon a középső linebackerre iszonyatosan jól védekezett belül, és volt egy olyan pass interference, amit első és gól lett, és az nagy nehezen betuszkolták, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy jól vezették, ez a két hiba talán az, ami nem kellett volna, és akkor azt mondanám, hogy tökéletes meccset láttunk a játékvezetők részéről.
Vigyú Sanyi, egy utolsó drive-ban, mármint a Rams utolsó drive-jában, azt hiszem 3 zászló volt, amit bedobtak, kivétel nélkül mindent a Cincinnatire, amelyik ugye az alapszakaszban a második legkevesebbet szabálytalankodó csapat volt, ezt megnéztem.
Most szabálytalankodtak sokat.
Ilyenkor illik ennyit bedobni, jogos-e volt, mind, vagy ez kicsinyes fújás volt, a hazai pályának szóló fújás volt?
Nem, ez a kompenzáció volt. Tehát Atti, amit mondtam, hogy volt egy olyan ítélet, amit szerintem a 3 zászlóból egy olyan volt, amit nem kellett volna.
A touchdownra gondolsz, amikor a Higgins nyúlt bele a Ramsey arcába?
Igen, az. És azt hiába néztük vissza, ezt többször tökéletesen látszik, hogy meghúzta a sisakrácsot, hogy mennyire húzta meg, hogy mennyire játszott rá Remzi, ezt nem fogjuk megtudni. Azért, akit elkapott már így valaki sisakrácsa, azt tudja, hogy fáj. És akkor ezt valahogy visszaadták. Nem akarom ezt mondani, mert nagyon borzasztó ez a kompenzáció szó, de ahogy te is mondod, az utolsó drive-val 3 zászlóból 2 az volt, de egy nem. És az pedig ilyen perdöntő helyzetben nem szabadna visszaadni. Tehát ha elbaszunk valamit, akkor basszuk el tisztességesen, de hogy vissza is adjuk, szerintem ez nem kellett volna.
Oké, köszönöm.
Mi múlott szerinted? Mert az elején azért a Cincinnati nagyon összeszedett volt, még a fal is nagyon működött. Működött a passzjáték. Igen, és azt lehetett látni nagyjából, hogy ahogy megy az idő, pláne a negyedik, negyed második felében ott a Bengals fal, az kb. Eltűnt.
Igen, hát 7 szek lett a vége. Tehát azért az rengeteg. Teljesen más. Az, hogy Mixont talán egy picit, ha többet futtatják, mert nagyon jól működött a futójáték, ritkán futottak Zach Taylorék, de akkor meg nagyon jól működött ez a Mixon fél dolog. Abból talán egy picit több kellett volna, hogy jobban üljék az időt. Ez működhetett volna, meg azt, hogy egész egyszerűen a másik oldalon, én nagyon meglepődtem Sean McVay-nek a játékhívásai, mert szerintem mindenki tudta a stadionban is a tévénézők előtt, hogyha a második dánra kijönnek a második főbe, akkor futni fognak. És azért ezt ilyen szinten nem olyan nehéz levédekezni, meg statisztikai alátámasztani, hogyha tudjuk, hogy a második dánra futni kell, akkor menjenek 90 a boxba, aztán fussá paraszt, ha tudsz. Tehát, hogy nagyon, nagyon furcsa meccs volt, de viszont az utolsó drive meg tökéletesen volt felépítve a Rams részéről szerintem. Tehát, hogy így nagyon érdekes meccs volt, és nagyon, nagyon jó stratégiát láttunk, de mégis azt kell mondani, hogy közepes volt, mert én nem csak 2 edzőtől többet vártam, és inkább többet kaptam a Bengals oldaláról, mind defenseben, mind offenseben, ott talán azért már meglepetés csapat, de a 2 irányítónak a sérülése is közrejátszott abban, hogy milyen játékot lehet hívni, mert nem tudom, hogy Barrownak a kereszt szalagja az mennyire sínlette meg a végén. úgyhogy Staffordnak is azt gondolom, hogy Sánti, volt egy play, amikor Sántikával jött le, tehát ez is azért vastagon benne van. Persze van az a cucc, ami kotyog bennük, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy valószínűleg úgy próbálták hívni a játékokat, hogy erre ne tudja kihegyezni a defense a dolgot.
Rosszul emlékszem, hogy McVay alapszakaszban mindenképpen tökösebb edző volt, mint most, ami a Super Bowl-on volt?
Nem, jól látod, nagyon. Tehát, hogy én is azt éreztem, hogy sokkal inkább bevállaltam. Itt az az érzésem, és nagyon sok elemzést olvastam a mérkőzés után, hogy pont azt szerette volna, hogy menjünk el valahogy a negyedik-negyedig, és talán ne legyünk olyan hátrányban, amit nem tudunk behozni, és akkor kell megcsillant. És nagyon konzervatív játékokat hívott, és nagyon fájt, hogy mondjuk az a Cooper Cup-féle pass Staffordnak az nem jött össze, akár ilyen Philly special jelleggel, de ott kezdtem el azt érezni, hogy na most akkor végre. Tehát egy kicsit tele van a gatya, kicsit mást kell játszani, meg kell húzni a váratlant, és lehet, hogy más lett volna a játékképe, hogy ezt már korábban elkezdi.
Mennyivel lehetett volna simább ez a meccs, hogyha Beckham nem sérül meg?
Hát szerintem plusz egy TD biztosan benne van.
Mert például pont erre a Philly special-szerű játékra gondolván, az nyilván úgy volt kialakítva eredetileg, hogy ott Beckham fog passzolni, mert többször láttunk már tőle ilyet.
Abszolút, abszolút benne van. Sőt, én azt fájlaltam Kaptól, hogyha még jobban megfutja kifelé, akkor Stafford el tud szakadni a védőtől, és talán könnyebb passzt adhatott volna, de ez egy tök más kérdés. Abszolút benne volt, de én azt gondolom, hogyha egészséges marad Beckham, és mivel nagyon-nagyon jól ment neki a játék, lehet, hogy még egy ilyen 7-10 pont a Rams oldalára átvándorolhatott volna, de ezt nem tudjuk meg, mert akkor a másik csapat másképpen játszik. Hosszabb passzokra elkezd operálni, abban benne vannak az interception-ök, Barrow részre is, aki nem dúlt interception, Stafford ezzel szemben kettőt. Szóval mindig,
jó, de Stafford, nagyon nehéz ez Staffordnak a... ilyen a játéka tulajdonképpen. Egyszer csak megbolondul, igen, és össze-vissza elkezd dobálni mind a mellett, igen, hogy egyébként egy nagyon jó játékos.
Megszokadtunk tőle, de szerintem a Ramsnél egy kicsit azért finomodott ez a dolog.
Hát, lehet, hogy elkapókkal dolgozik, azért Detroitban volt neki egy Calvin Johnsonja, azon kívül a Attila volt körülbelül ott a wide receiver.
Jó, de mi azért a Chicagóban ennek örültünk. Tehát, hogy... De tök jogos, tehát hogy igen, voltak elkapói, viszont amikor elkezdtek elfogyni, ugye Higby nem játszott sérülés miatt, nem vállalt el, Beckham lesérült, azóta sem tudjuk pontosan, hogy mi a diagnózis, de valószínűleg a szörf ördög az kijött a földből, és jó, hát kirúgta a lábát, maradjunk ennyiben, és akkor igazából Kapnak kell egyedül megoldania, meg a Cseret Titannek, és Aker sem volt annyira, hogy Sonny Michel sem. Tehát ugye nagyon érdekes volt a játék leosztás, és az, hogy ennyire nem tudták a végén kikapcsolni Kappot, akkor ugye az MVP-je is lett a mérkőzésnek, a számomra borzasztó érdekes volt, mert ez a Bengals defense-ben, meg stratégiában sokkal jobb volt.
Azt mondom, hogy ez a Rams, amit ugye összevásároltak azért, hogy ezt a bajnokságot nyerje meg hazai pályán. Ebből mi lesz a következő szezon rajtjára?
Nagyon érdekes a kérdés, mert ha úgy csinálják, mint a Buccaneersnél, hogy mindenki lemond a fizetéséből, úgyhogy tudják tartani a fizetési plafont, akkor talán ezt együtt lehet tartani, ezt a brigádot. De nem tudjuk, hogy Donald tényleg visszavonul-e, Sean McVay most cáfolta, hogy ő is visszavonulna. Úgyhogy én megmondom, hogy
Mit? Sanyi sajnos leszakadt, reméljük, hogy hamarosan visszatér.
Azért a McVay legfiatalabb az ilyen veszélyes.
Azért meg lennék lepve, basszus, hogy McVay, mint második legfiatalabb nagy bajnok edző, azt mondja, hogy elég, de miért?
Ez volt a cél. Szerintem ez egy nagyon szép dolog lenne, nem látom magam előtt egyébként, hogy Sean McVay visszavonulna.
Én sem.
Nagyon sajnálom, hogy a Sanyi most egy kicsit eltűnt, reméljük, hogy hamar visszajön, mert nagyon jó kérdésekkel készültem neki. Viszont addig, amíg nem tér vissza közénk, addig beszélgessünk olyanról, amihez talán mindannyian hozzá tudtok szólni. Milyen volt a halftime show?
Rohadt jó.
Kurva jó.
Nagyon jó volt.
Mondjuk én azt nézem, hogy 50 Cent elég szarul néz ki.
Nagyon szarul. De a felépők zöme nagyon szarul néz ki.
Ja, igen, lehet, hogy csak azért.
75 Cent lett belőle.
Szép.
Nem, az már inkább pound.
Lehet, igen.
Én ugye előre panaszkodtam, hogy hát Eminemtől tartok, mert nagyon nem szeretem, és nagyon örülök, hogy ha már ott volt, akkor a Lose Yourself című számát, mondom, most ez spoilernek számít, hogyha nem. Mindegy.
Nem, tehát
az a lényeg, hogy...
Úgyse ismételhetik, hogy csak egyszer.
Olvastam a Sajó Dávid kritikáját a Telexnél, és én nagyon nem értek vele egyet abból a szempontból, hogy
általában
ha ezeket az arcokat ide kiküldöd. És én szerintem ezt mondtam múltkor, amikor erről beszéltünk, hogy ha mindenféle körítés nélkül csak a Dr. Dre-t és a Snoop Dogg-ot kiraknád egy színpadra, és ők elreppelnek egy-két számot, már az is tök jó buli lesz, és szerintem ez egy tök jó line-up volt, meg jó volt a zene is.
Nekem a díszlet rohadtul tetszett. Szerintem az egész, nem tudom, nekem az egész nagyon tetszett. A díszlet, ahogy föl volt építve, a szereplők lazasága, a performance-ok, minden szerintem nagyon jó volt. Nem is, én is olvastam a kritikát, és én nem is értem, megmondom őszintén, hogy ez nekem most egy picit ilyen kis
engedd el.
Kötekedés.
Engedd el.
Hát Los Angeles-i falunap. Én ezt nem is értem.
Na jó, de hát figyelj, hát falunap, nyilván figyelj, egy Super Bowl halftime showban, ahova oda csődítesz X embert, és mindennyiknek van egy elég tisztességes diszkográfia háta mögött teles lágerekkel, akkor nyilván egy ilyen esztrád műsorra kell átalakulni, mint ahogy egyébként a majd, hogy nem az összes Super Bowl halftime show azzá alakult, ami meg nem, az meg szar volt, kivéve Prince-t, ami meg kurva jó volt úgy, hogy önmagában az nagyon megállt a helyét.
Snoop Dogg-ból még nem is kaptunk annyit.
Pedig milyen szett volt rajta, te jó
ég. Elég. Megvan nektek a Norwich mezes Snoop Dogg? Csak kérdezem. Jó.
Visszatért Sándor, Sanyi, hogy tetszett a halftime show?
Visszatértem, zsátok,
hallottok? Legyen ennyi.
Igen, örülünk neked. Hogy tetszett a halftime show, Sanyi?
Most hallottok, visszatértem.
Igen, örülünk neked. Szia, Sanyi.
Ő nem
hallottok. Na, mindegy, majd addig.
Halló.
Hello.
Hallottok, jó van. Ne szólás a telefonon.
Sanyi, addig...
Miről maradtam le?
Kicsit félbeszakítottuk a meccsről való beszélgetést, és úgy gondoltuk, hogy addig beszélgetünk a halftime showról. Nem, dehogy is a halftime showról. Hogy tetszett a halftime show, Sanyi?
Én most őszinte leszek, és bocs, hogy ezt mondom, de nekem ez az egyik legjobb volt. Lehet, hogy ez kurva gáz vagyok, de hogy...
Mindenki azt mondtuk, hogy kurva jó volt.
Az vagy, de mi is így gondoljuk, Sankó.
Hogy a régi pimpeket ott látni együtt, szerintem kurva nagy volt.
Hát az, hát figyelj, Snoop Dogg-nál nagyobb pimp nincs.
Hogy nyomta, nem? A kicsi, apró lépés, be vagyok szívva, és tolom, nagyon nagy volt.
Igen, mondjuk nekem egy rakéta hiányzott a kezéből nagyon.
Azt szerintem előtte azon a meccsen, ja. A boxmeccsen. Tehát.
Hát jó, előtte, hogy hát
a szponzor miatt volt.
Nem tudom.
Egyébként meg azt mondta, Marci, te mondtad azt, hogy szarul néznek ki? Szerintem doktor...
Nem, én mondtam. Vagy jó, de én mondtam, igen.
Dr. Dre kurva jól van.
Miért J. Blige, az hogy néz ki?
Na jó, de milyen hangja van?
Na most nem arra beszéltünk.
Jó, hát előnte nem volt a csizma, most mit csinál?
És volt ez, azt észrevettétek, hogy neki a combján a csizmából kilógott egy ilyen tenyérnyi lila folt volt a combján, úgyhogy lehet, hogy neki előtte ott a backstage-ben volt valami kisebb férje valakivel, vagy nem tudom.
Ja, vagy valami
nagyon jó kedves. Nekem annyira gáz vagy, Marci, ne arra úgy ezt mondom, de hogy nézel a dühöngő pikát, nem nézed meg a nehéznek, de közben nőknek a combját stírod a fél időben. Tehát mi van veled?
Lényegi részeket. Nem, a lényegi részekre figyeltem.
Ja, és azt még nem ismertem mondani, hogy Eminem seggét is végignézte.
Ez az.
Igen, de ott már készül egyébként a teniszpartnerével közelebb kerüléshez.
Igen. Eminem, mert nagyon bírom.
Úgyis Valentin nap van.
Figyeljetek, én nem tudok Marcihoz annyira közel kerülni, mint amennyi a Sankó. Tehát olyan intim kapcsolatba kerültem Sankóval a tollaslabda után, hogy szerintem annál
a sárbi nem
meg nagyon. Azért legyünk őszinték, neked sokkal inkább Sankó a súlycsoportod, mint én.
De most a Zolikám az aranysugárról beszélsz?
Arról.
Jó.
Hát most figyelj. Már mondjátok el, mi történt.
Hát most mi történt? A Sanyi lefertőtlenítette a Zoli
lábát.
Én tudom,
nem nekem mondani, én tudom.
Hát közös volt a zuhanytálca, pont elfértünk kényelmesen egymás mellett, Sankó meg nem vette a fáradtságot, hogy egy méterrel odébb lépjen, és a csészébe célozzon, hanem inkább az én talpamat úgy felmelegítette, mint a sajátját.
De azt vártam meg, hogy amikor lehajoltál szappal, hogy ne az arcodba menjen, ez volt az egyetlen hibám.
Pedig az arcom is fázott.
Akkor nálatok is terjed az a legenda, amit a kosaras öltözőkben, hogy ez fertőtlenít.
Egyébként figyelj, lehúzza a gyulladást nagyon szépen. És hát tudjuk...
Gomba írta, én úgy tudom.
Igen, az Olinak éppen be volt gyulladva a lábkörbe.
Viszont ha már itt tartunk, azt viszont meg lehetne kérdezni Marcitól, hogy legutóbb, nem, az megelőző tenisznél, amikor úgy készült, hogy ott zuhanyzik, akkor igazából milyen felszereléseket hozott magával a zuhanyzáshoz?
Hát azt hiszem volt nálam egy törölköző.
És papucs nem, tusfürdő nem, tiszta alsógatya nem, semmi.
Igen, de ott volt Zoli, aki tiszta alsógatyán kívül mindenre el tudott látni. Úgyhogy eléggé jó volt. Igazából nem volt nagy probléma.
Pedig figyelj, hát a Zoli a tiszta alsógatya helyett, ha a fejedre húzod, akkor megvan odva a sapka is.
De az nekem a horgászgatya lenne.
Numerál.
Igen. Úgyhogy nem vagyok egy felkészült csávó ilyen dolgokban, de megkockáztattam egy szemölcsöt.
Hát figyelj, egy régi klasszikust idézve, legközelebb ne fürdjél le.
Igen.
Na Sanyi, kit sajnáltál jobban? Bekemet, akinek ugye sérülés miatt ki kell szállnia, amikor megnyeri a pályafutása első Super Bowl győzelmét, vagy a borzasztó nagyszájú Remzit, akinek egy jó szar meccsén sikerül megnyernie az első bajnoki gyűrűjét?
Remzit nem tudom sajnálni. Tehát pont az, amit mondasz, hogy egy picit túl van hype-olva a csávó, és azért szerintem hasonlóan Eli Apple-höz, hogy mind a ketten egy ilyen odaégetett pirítósra hasonlítottak az egész meccsen, hogy annyira megégették őket az elkapók, hogy nem tudom. Tehát, hogy Remzit láttuk azért szarul játszani egy párszor, ez megint nem az ő meccse volt, és nem tudom, mikor lesz újra az a Remzi, akit annól még draftoltak.
Azt akartam kérdezni egyébként, hogy Remzinek a legendája az nagyjából az első két szezonjáról szól. És azóta igen, csak a szája jár.
Luffy abszolút, tehát hogy, és ezzel láttunk már ilyen trestalkereket, akik utána abba hagyták a futballt, vagy azt mondták, hogy nem tudnak olyan csapatba beilleszkedni, pedig iszonyatosan jó fizikum van, minden adott ahhoz, hogy egy pokol jó játékos legyen, csak hogyha azt az energiát, amit a pofázásba fektet a pályára tenni le, akkor valószínűleg még jobb lenne, de hát nyert. Bekémet azért sajnál, mert nagyon ment neki. És lehetett volna még egy picit jobb, de az, hogy ez a szörnyete kilukta a fejét a földből és elgáncsolta, hát ez meg benne van a játékban.
És hogy értékeled Matthew Stafford Super Bowl győzelmét? Gondoltál erre, hogy valaha ezt meg fog történni?
Hát reméltem, hogy nem a Detroit-tal. Tehát,
jó, ebben nem vállaltál nagyot. Akkor.
Igen, tehát ott azért reménykedtem, hogy nem. Ez szerintem nagyon megérdemelte. Tehát 12 év egy ilyen csapatban, azért szerintem ez nagyon-nagyon kemény, hogy úgy húzol le, még eljutott az rájátszásba csapatot, de megérsz egy 0-16-ot, és utána egy varázsütésre átkérsz egy másik csapatba, egy hasonló playbookkal, egy sokkal jobb játékosokkal, és még akkor is, hogyha közepes teljesítményt nyújtasz a Super Bowlba, akkor is meg tudod nyerni a Super Bowl.
Na jó, akkor nézzünk még egyet, aki valószínűleg talán még jobban megérdemelte, mert ő meg 16 szezon után szerezte meg első bajnoki gyűrűjét, ráadásul úgy, hogy a Bengalsban is játszott, ő pedig Andrew Whitworth.
Hát nekem az óriás az nagy kedvencem. Tehát azt hiszem, hogy 40 évesen, aki még ott van, és falként játszik a ligában, az ráadásul a kapitány, egy kicsit ilyen, hogy is szóltak, ilyen faternak hívhatnánk, hogy így mindenkinek a haverja, és a Bengáziában azért az elszenvedett zakók számát szerintem abból simán varatott volna egyet magának, de az, hogy így tudott kiteljesedni, hogy egy vezére tudott lenni az offense falnak, még akkor is, hogyha nem volt igazán jó meccs, neki is erősen közepes meccs volt szerintem, de azért csak egy Super Bowl, azért csak ő van a vakoldalon, azért csak meg tudta védeni a legfontosabb pillanatokban Staffordot, szóval megmondom őszintén, hogy nekem, én nem csodálkoznék, hogyha azt mondja a jövőre, hogy köszönöm szépen, nem játszom többet.
Hát egyelőre még a meccs után azt nyilatkozta, hogy egyelőre még nem döntött el, de ugyanaz, ahogy Bradyről is beszéltünk, hogy neki ez az a pillanat, amikor abba kéne hagynia tényleg, és akkor ott a korona az egésznek a végén.
Igen, és ráadásul ő lett az évembere a
Walter Payton Award?
Mondd még egyszer,
Walter Payton Award?
Igen, ő kapta meg a Walter Payton Awardot, és azért nagyon sokan adakoznak az NFL játékosok közül, de ő a hátrányos helyzetű srácoknak nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy meg ráadásul ilyen saját kempeket szervez, ott is szokott lenni folyamatosan, tehát azért nagyon-nagyon megvan benne ez a segítség, de nem csak benne, és ez az NFL-ben szerintem nagyon-nagyon jó dolog, hogy az, amit kapnak ezek a játékosok a ligától, azt próbálják valamilyen szinten visszafordítani, úgyhogy nekem ebből a szempontból is nagyon szimpatikus.
És hát nyilván a Cincinnati-nél eltöltött hosszú-hosszú idő miatt is lehetett az egyébként, hogy ugye amikor Burrow megsérült, akkor nagyjából ők ketten, még ez nem ezen a meccsen, hanem korábban, akkor ők ketten együtt adták át egymásnak a rehab tapasztalatokat, és nagyon segítette őt.
Ezzel kapcsolatban egy kérdés hozzá, Galus, bocs. Ugye te szoktál hokiba emlegetni egy konkrét példát, hogy valaki az utolsó pályafutása utolsó évben azért igazolta, hogy bajnok legyen. Ez nagyjából ekvivalens azzal?
Hát nagyjából igen, már nem tudom, hogy ő mennyire akarta nagyon. Uh-huh. Tehát én nem tudom, hogy az ő átigazolásában az volt-e a szempont, de hát nyilván. Hát amikor...
mert ugye ez nyilván hokiban tudjuk, hogy az borzasztóan ez volt a cél, Itt csak érdekem, én nem olvastam utána annyit az embernek, hogy ezt tudjam.
Hát de nyilván, hát ezeknél az átigazolásoknál lehúzol valahol 11 évet, képzeld, nem is az a pokol lett volna. Egyébként, ha Bengals meg megnyeri most a Super Bowl-t, akkor szegény mit élhetett volna át, de hát nyilván ilyenkor az van, hogy keresed a lehetőséget. Van olyan, aki ugye 27 millió csapatba próbál igazolni, és mindenhol lehúz egy-egy évet, és aztán sikerül neki, vagy nem sikerül neki. Van arra is példa, amikor sikerül, csak az egy kicsit olyan furán veszi már ki magát, hogy keresed.
Hol lesz a jövő évi Super Bowl?
Nagyon jó kérdéseid van.
Arizonában, nem?
Arizona.
Akkor és utána jön Vegas. Kárdinász nyer?
Ha, hogy ne.
Elkezdték ezt a borzalmas szériát, most már kettőből kettő. Hogy...
Igen, a kettő az már sorozat.
Jó, láttam, hogy a lesz Marci, egyébként.
A Marci is már arra épít egyébként, a következő meccset megnyeri, akkor már sorban
az már winning streak, basszus.
Igen, Norisnak is volt ilyen, nem is olyan régen. Nem, ugye, jól láttam, Attila, hogy valamikor lesz az Allianzban majd, de ne felmeccs.
Következő négy évben négyszer játszik az NFL Németországba, kettő Münchenben, kettő Frankfurtban.
Újra éled a Frankfurt Galaxy.
Hát már újra éled, azért azt tegyük. Hát most már úgy hívják, hogy European League of Football, tehát van egy ELF nevezetű liga, ahol a, hát most nem tudom pontosan, még folyik az, hogy kiválasztják a csapatokat, és miután a szerintem ilyen 12 csapattal fog elindulni újra, kicsit más szabályokkal, mert nem NFL játékosokat, vagy nem kiöregedett NFL, vagy még feltörekvő NFL játékos fogunk ott látni, hanem csapatonként talán két vagy három import játékos lehet, de elkezdődött valami újra, és megnézzük, hogy majd mi lesz ebből, de nagyon hasonló, igen, Rainfire, Barcelona Dragons-tal, szóval érdekes lesz.
Sankóta, teraszon vagy amúgy?
Igen, amúgy, igen.
Ez hallatszik ám.
Kicsit fúj a szél.
Bocsánat, hogyha víz alatt lennél.
Hát néha ott vagyok. Nem, borzasztóan térerő, ahol vagyok, ez az egyik. A másik, hogy a telefonom eldobálja a hívásokat, tehát mint egy ilyen atombunkerben laknék, ami nem igaz. Úgyhogy elég kellemetlen, de hát ez van, küzdök veletek meg a technikával.
De még egy gyors kérdés akkor a Super Bowl-ról, mert utána gyorsan még meg kell kérdeznem valamit Attilától, mert már megint úgy szervezte az életét egyébként, hogy neki sajnos 20-kor le kell lépnie.
Hát, én úgy szerveztem, hogy délben elkezdjük a podcast.
És hogy általában másfél órán keresztül szokott tartani, tehát az már eleve 10 percet lecsippentettél ebből, úgyhogy ebből nem fogsz kijönni túl jól, de hát mindegy.
Hát abból hogy miatta csúsztunk 20 percet az elején.
Csillagom, nem miattam csúsztunk, engem egy barátom megkért, hogy ő negyedkor tud becsatlakozni, úgyhogy negyedkor.
Na, de most, hogyha erről sokat beszéltek, nem lesz idő megkérdezni ezt, amit meg akarsz kérdezni, figyelj, pedig ez fontos lenne. Úgyhogy...
Addig nem engedjük el úgyse. Egyébként, Sanyi, figyelj, te kapnak adtad volna, te is az MVP-t, vagy Donaldra végül ráhúztad volna?
Én Donaldra húztam volna.
Én is.
Megmondom őszintén, hogy azért kettős a dolog, mert Kapp Donald nélkül vagy a Rams, Cup és Donald nélkül nem igazán működött volna. Mind a ketten nagyon megérdemelték, mind a ketten mind az offense, mind a defense oldalon a legtöbbet tették ehhez hozzá, de azt gondolom, hogy mind a San Francisco meccs utolsó play-je, ha megnézi, majd meg a Marci, hogyha visszateker majd két percre, mert elég csak onnan bekapcsolni majd a visszajátszást, hogy ugyanazt csinálja meg.
Itt nincs Aaron megosztott Donald. MVP cím, nem lehet?
Volt már rá példa, ha jól emlékszem, de én most ezt a döntést hozták. Ez szerintem megint a támadó focinak a...
Hát az egyébként majdnem az mindig így van, hogy igazából az a meglepő, hogyha valami védőt raknak, akkor azért az mindig ilyen felhördülés kell, hogy hú, végre egy védő.
Igen, igen. Úgyhogy én szerintem megkoronázhatom volna ezt a szezont.
Ezzel, igen,
de hát Kapnak is milyen szezonja volt, tehát hogy nem tudok, melyik kezembe harapjak, mind a ketten nagyon megérdemelték.
Mondjuk egy pozitívumot arra, hogy miért jó, hogy Kapp kapta az MVP-t, nézzétek meg a meccs utáni sajtótájékoztatóját.
Meg azt, hogy Donald hátra folytatja, hogy még jövőre legyen egy Super Bowl MVP-je is.
Ja, hát amúgy azt szerintem ne folytassa, mert ahhoz a választók fejét kéne egy kicsit megváltoztatni egyébként, hogy nézzetek már oda, tehát az annyira védelem által dominált meccsnek kell lennie.
Mint ahogy... Chicago-Pittsburgh ókori meccsnek mondja?
Nem feltétlen, hát amikor a Denver rommá verte a nem tudom már kicsodát, akkor lett Von Miller egyébként az MVP, és nyilván akkor azért lett ő az MVP, mert Peyton Manning kurva szarul játszott, mint irányító.
Van az így.
Van,
de hát előfordul. Így is lehet Super Bowl-t nyerni. És az a Panthers volt, nem? Nem a Panthers ellen volt? Amikor de. Cam Newton nem ugrott rá a labdára?
Igen, az, amikor örök életedre megharagudtál Cam Newtonra, mert nem ugrott rá a labdára, mert féltette a kis pihepuha testét.
Hülye pimp, így van.
Igen. Hát figyelj, van a hülye pimp, meg van a jó pimp. Hát tanulhatna egyébként pimpeskedést, azért még mindenki tanulhatna Snoop Doctor és Moncz Attilától. Úgyhogy Attila, hát egy nagyon fontos kérdés. Légy szíves, három szóban mondd el nekem, hogy miért érdemes szeretni a Bochumot.
Izgalmassá tette a Bundesligát.
Izgalmassá tette a Bundesligát, ez négy.
Nem tudom, hogy
meg szerintem nem is igaz.
Jó, hát akkor már ugyanez a kérdés egyébként, hogy mondd akkor el négy szóban, hogy miért érdemes szeretni a Mönchengladbachot, és mekkora gödörben van a Bayern München, hogy így a két-három hetente kikapnak.
Szerintem az Mönchengladbach elleni, vagy ez hogy az mikor volt?
Ez kupa volt.
Mindegy.
De hogy is kikaptunk a...
De nem, a bajnokin kaptak ki.
Galuska, jól emlékszik, te kikaptunk
a tavasszal. Attila nem jött utána
nekem egyébként. Az öt, tényleg, nekem az 5-0 volt a kupában.
Galuska a Bayern München krónikása.
Igen, most hát nem, hát nem, mert figyelj, én annyira szeretem, amikor felteszel egy kérdést Attilának, hogy mi lesz. És akkor így azt mondja, irgalmatlan, de már nem is csak maga biztos.
Az a Gladbach
ilyen,
volt.
Ilyen borzasztó arroganciával, azt mondja, mi lenne, hát rommá verik őket meg, mit tudom én, és utána kus. Utána nem történik semmi. Egyszer volt olyan egyébként, amikor a Csabival éppen jöttünk haza Milwaukee-ból, akkor megálltunk, a müncheni repülőtéren kellett átszállnunk, és hát akkor volt az, amikor az Attila hosszasan fejtegette azt, hogy a Real Madridot úgy fogják kibaszni a Bajnokok Ligájából, hogy mind a macskát szarni. És hát azt hiszem, hogy kettős vereség lett a vége, ezért találtunk a müncheni reptéren neki egy Bayern Müncheres cumit, amiben szerencsére kettő darab volt, mert hogy ikrekre volt tervezve. Megkapta, és mondtuk neki, hogy Ford Ferlint idézzük, szopogassad faszkalap. Szerintem még nem tette meg.
Ez a vereség, ez egy tök jogos vereség volt. Az a csapat, amelyik az első fél időben vezet, és aztán kap 4 gólt a fél időig, az menjen a picsába, úgyhogy talán még lehet, hogy megadott gól is volt a listában. Tehát ez
ennyi. Nagyon vicces volt, én követem a Bayern München Twitteren, és pörgettem a Twittert, és akkor láttam az update-eket, hogy 2-1, 3-1, 4-1.
2-1, hogy elfméter fül Bochum, azt
valami, de igen, de hogy én ezt így nem olvastam így el, csak láttam a számokat, és pörgettem tovább. Ha. És én meggyőződésem volt, hogy a Bayern München éppen 4-1-re veri az első
fél időben. Én még 4-1-re is meggyőződésem volt, pedig fogadtam rájuk.
A Bochumot. És aztán olvastam egy, azt hiszem a Nemzeti Sportban szembe jött velem, hogy éppen milyen módon megverte a Bayern München, és nem értettem, hogy micsoda a kóz, és rájöttem, hogy én akkor tök rosszul olvastam, hogy akkor ez a 4 gól, ez nem a Bayern München rúgta a szokásoknak.
Lewandowski rúgott 2-t, és közte a 4-et a Bochum. Ráadásul úgy, hogy a 4-ből legalább 2 a szépségdíjas gól volt.
Nagyon kemény.
Én buktam egy vodkát ezzel a meccsel. A 70. percben, amikor 4-1 volt az ellens, akkor Szaszának kínáltam egy fogadást, hogy ha lő legalább 3 gólt a Bayern azon a meccsen, tehát még 2-t az utolsó 20 percben, akkor ő adja nekem a vodkát, ellenkező esetben fordítva. És gyorsan jött Lewandowskinek a gólja. Hát mondom, ez még így 4-4 is
még
lesz.
Ott még az 5-4-ben bíztam, nem a 4-4-ben.
Nekem a 4-3 is elég lett volna.
És saját csapatra nem szabad fogadni.
Dehogy nem. Jó, a Norics nem, mert az a csak vesztesz. Az
eredeti kérdésről, hogy miért lehet szeretni a Bochumot, nézzetek meg a 90-es évek végén, hogy milyen mezekben játszottak, az ami egészen zseniális. Azon gondolkozom, hogy valami festékes cég volt, azt hiszem a szponzor.
Polifárbe, azt hiszem, igen.
De milyen jó,
így meg van. Hát Darius Vos, mekkora
és
király volt.
Mondani, így van, Darius Vos valami egészen zseniális játékos volt.
Meg Novotny Soma.
Már nincs ott.
Azért mondom, de ha ott lett volna, az 7-1.
A Bayernnek.
De azt mondjátok meg nekem, erre nem kell 4 szóban korlátozni magatokat. Hogy a picsába lettünk mi rövidpályás gyorskorcsolya nagyhatalom. Igen, Attila?
Nagyon, nagyon polkorrektnek kéne lennem. De végre egy olyan sportág, ahol a támogatással megfelelően bántak. Tehát akár korcsolyacentrum építést, ha nézek, akár az, hogy olyan szakembert hoztak ide, aki tud segíteni, itt marad.
Bocsánat, de ezt tegyük hozzá, hogy hosszú időre visszamenőleg. Tehát ez nem egyik pillanatról a másikra, hanem ez tényleg ez egy jó
nem tegnap hozták ezt, nem tegnap hozták a kínai edzőhölgyet, hanem 10 éve van itt. Van egy szisztematikus munka, meg van egy olyan csapatvezető vagy menedzser, azt hiszem Báhidi Ákosnak hívják, aki szerintem olyan szinten feljem megy a falnak, amikor kell, hogy azt örömmel nézem. Aztán általában áttöri feje.
Tudtok még bármilyen más olyan sportolót, akiről elmondható az, hogy egy ország összes olimpiai, a sportágához kapcsolódó összes olimpiai érmében tevékeny részes?
Marc Girardelli.
Biztos van olyan, akinek olyan ország, amelynek csak egy érme van olimpián.
Tulajdonképpen egyébként nem is kell egyébként a saját sportágára szűkíteni, hanem úgy kompletten.
Akkor igen, mert akkor a biciklit be lehetne hozni, mert ott ugye a Cox előtt a Schleck testvérek azért nyertek ezt azt Luxemburgnak. Hát saját sportágában a Girardelli azt hiszem stimmel, ugye Luxemburggal.
Igen, de mondjuk akkor nézzük az egész országot, mert ez is stimmel itt.
Mondom én mindjárt.
Nagy olimpiára? Uh-huh. Azon röhögtem, arra emlékszem, amikor Hosszú Katinka nyert hármat, hogy Hosszú Katinka országként hetedik lett volna ugye Rióban. De olyat, hogy egy valaki... Anthony Nesty Surinam pillangóúszás, amikor megnyerte az olimpiát, senki máshonnan nem volt érem, semmi. Ő volt az, aki hozta a 100 pillangót.
Jó, mondjuk egynél ez nem olyan nehéz. Hát, egyébként itt most...
Ez nem volt kikötve. Ne legyél pali, és új szabályokat kreálsz mindenki.
Nem, hát csak gondoltam, hogy hát a színesen válaszol ezt a kérdésre, de nem sikerült, nem baj.
Először is választ nem várta a kérdésre szerintem.
Igen, az is igaz egyébként. Viszont arra meg várnék választ egyébként, és... Aztán majd beszélgessünk az aranyéremről, ami szintén egy egészen fantasztikus dolog. De hogy nem kéne valamit csinálni ebből a rövidpályás gyorskorcső a szabályrendszerre, hogy nézhető legyen? Mármint ez a rengeteg kizárás, a futam után videóval visszanézed, és kizársz utólag valakit ennek. Valamikor érmet köszönsz, valamikor meg aranyérmet vesztesz.
Pont akkor ostobaság, mint fociban a VAR. Tehát nincsen egység az egészben. Ugyanúgy péklapáttal meg kéne egyengedni az összes bírót, mint az összes videóbírót a fociban, azt nem kész. Akkor hát, ha tudnánk, hogy merre van az előre.
Még a pókorát résznél vagy?
Attila is a játékvezetők, ez egy igazi Valentin napi kapcsolat.
Egyébként tényleg, Attila, a játékvezetőknél senkit nem utálsz jobban, nem?
Na, hát a játékvezetőknél...
De úgy összességében.
A sportban nem. Hát figyelj, én ott tökéletesen vallom azt, amit öcsi bácsi mondott, nem azt, amit a Bedáknak mondott ugye az olimpián, hanem egyszer egyik világverseny.
De azt is.
Azt is. hanem azt, amit egyik világversenyen mondott, a bíráskodás ugyanígy szóba került, Zöcsi bácsi, a bíróknak nincs hazájuk, a bírók. És ezzel elintézte az egészet.
2023-as valentinnapi program Attilának beiratjuk valami játékvezető tanfolyamra aznap. Az jó lenne.
Szerintem azt kb. A Csabinak kéne tartani, az egy nagyon tartalmas bíróképzés lenne.
Mi a Csabi nem végzett játékvezető?
De.
Na látod.
Hát, és ugyanúgy utálja a bírókat, mint én.
Na, hát de figyelj, de amikor azt mondod, hogy a bírók, akkor egyébként a Csabit is bele kell értened, hiszen ő is egy játékvezető.
Meg a Petur.
Szerintem ezért nem jött.
Sőt, az Oli is játékvezető, ha jól tudom.
Igen.
Na Zoli, védd meg a bírókat.
Hát a bírók a bíróságon vannak, a meccseket játékvezetők vezetik, de a gyorskor is bírókat... Védjem meg?
Hát figyelj, nem, Attila levette a fülest, úgyhogy inkább
haladjunk is tovább.
Mennyire voltatok meglepődve tegnap az első magyar egyéni olimpiai bajnokság, olimpiai aranyon téli olimpián?
Hát ebben az volt a jó, hogy semmi meglepő nem volt benne. Tehát tényleg, hogy azt, ha csak megnézzük azt, hogy Ádónak milyen volt a mérleg, hogy ebben a szezonban, amit ugye csomóan kiemeltek, hogy amikor a legjobb pályáról rajtolt, minden futamát megnyerte. Ezt a szezont veszik, a 13-ból volt a mérlege, tehát igazából nem is kellett izgulni már emiatt a verseny megelőzően, meg hát mégis egy ugye összetett világkupa győztes versenyző egyes rajtszámmal ment, tehát hogy ezt is nagyon furcsa megélni valahol, hogy ez nem egy kimákolt olimpiai bajnoki cím volt, hanem hogy gyakorlatilag egy olyan versenyző, aki úgy is jöhetett már erre az olimpiára, minden viszontagsággal együtt, hogy kisebb csoda az is végül is, hogy ott volt már, hogy egyébként meg a legesélyesebbek között kellett számon tartani.
De ugyanakkor, tehát mégiscsak azt mondod, hogy persze a legesélyesebb, de nem is feltétlen tőle vártad volna egyébként a első körben talán az aranyat, hanem Sándortól. De ugyanakkor meg elképesztő domináns volt az a versenyzés, amit bemutatott. Azt néztem, hogy a második helyen menő versenyző szinte így lögdöste, próbálta, és ő meg így, hát kívülről nézve, így, mintha mindenféle erőfeszítés nélkül nagyon simán megtartotta azt a helyet. Majd a befutónál azon röhögtem egyébként, hogy ilyen teljesen nyugodtan konstatálta, hogy na jó, akkor én most olimpiai bajnok vagyok, a második helyezett meg majd kiugrott a bőréből.
Hát benne volt nagyobb feszkó, az biztos egyébként, meg hogyha néztétek, hogyan bejött már a verseny előtt is, tehát végig ilyen amennyire nyugodtak tűnt, annyira feszültnek is legalább a tekintete, meg a hozzáállás, az egész testbeszéde az egész verseny előtt. Aztán közben, amikor meg elindult, akkor onnan kezdve meg a vérprofizmus. Tehát, hogy onnan nem volt kétséged igazából egy pillanatig sem vele kapcsolatban szerintem.
Igen, de szerintem most jött ki Bocs, most jött ki az eredményhirdetés közben belőle minden, nem tudom, most nyilván ti nem láttam. Én láttam itt az előbb, a 2 perc lett vége a magyar himnusznak, és azt azért ott végig pityerekte a dobogón természetesen. Tehát ott szerintem az a feszültség, ami benne volt, és pont a célba érkezése után, hogy igazából nulla reakciója volt arra, hogy egyéni olimpiai bajnok lett. Szerintem ez volt a legárulkodóbb az ő lelki és agyi állapotával kapcsolatban.
Igen, nekem pont azért volt fura egyébként, mert azt látod rajta, hogy ilyen elképesztően fókuszált, hogy tényleg ott semmi nem létezik, csak ő, meg a korcsolyája, meg a jég, és akkor ilyenkor várnám azt egyébként, hogy ott történik a kitörés, amikor megérkezik a célba. Aztán ez nem történt meg, de hát óriási gratuláció neki.
Az megvan egyébként, hogy melyik az az ország, amelyik minden téli olimpián ott volt, és a legkevesebb éremmel rendelkezik?
Magyarország.
Na, ná. De hát szóval most ez nem tudom, mennyivel változott egyébként most az említésen, azt hiszem, hogy nem kerültünk egyébként előrébb ezzel az arannyal sem.
Van bronz is.
2 is.
Mi 2?
2 bronz.
Ja, igen, a váltó is, meg áldó is, igen.
De egyébként ez egy tök szép hagyomány, és hogy ebben marha jó belegondolni, hogy bármilyen furcsa is, de Magyarország minden téli olimpián eddig képviseltette magát.
Hogy én megemlítenék ebben a témában akkor már egy családot, a szőlős családot, akik közül Szőlős
Barnabás
6. lett alpesi összetettben, csak ő izraeli színekben indul, de ők egy magyar család, akik Magyarországon születtek és élnek is, ők nem pár évvel ezelőtt azért ez benne is volt a hírekben, nekik volt egy konfliktusuk a Magyar Síszövetséggel, annak akkor az lett a vége, hogy ők azóta izraeli színekben indulnak, de hogy egyébként Szőlős Barnabás szállította most minden idők legjobb magyar teljesítményét alpesi síben. Csak sajnos izraeli színekben. De azért szerintem neki is jár a gratuláció.
Na, ha már alpesi síj egyébként, akkor te jobban síjálsz, mint Benjamin Alexander?
Ez ki?
Jamaikai DJ.
Ja, igen. Sokkal. Az nagyon vicces. Láttátok? Volt. Igen, én láttam, az nagyon vicces volt.
Jamaika a téli olimpiával úgy tűnik egyébként, hogy így nagyon jó viszony tápolt. Tehát a Bob csapat után egyszer csak egy jamaikai DJ gondolta, hogy ő alpesi síj.
Az abszolút ilyen Erik az angolás volt, csak nem volt hozzák nézi Jenő, de hogy így. Nagyjából ugyanaz a jelenség. Hát az volt a szerencsé, hogy lejött a pályán.
Hát kb. Igen. Így, én nem tudok síelni, de kb. Lehet, hogy így síeltem volna.
Hát azért nem. Ha még nem álltál létszen, akkor nem, de...
De korcsolyán álltam már eleget. Na mindegy.
Az vicces volt.
Úgyhogy azt a videót ajánlom mindenkinek, de tehát ha valaha bárki megkérdezné egyébként nekem, hogy miért kurva jó dolog az olimpia, akkor ezekre a jelenetekre gondolnék, hogy ott megvan az esélyed arra, a lehetőséged arra, hogy csináld meg. Végül is ott a lehetőség, ott vagy, bármennyire béna, menjél le, végigcsináltad, lementél egy olimpián, és azokkal nagyon nem értek egyet, akik azt mondják, hogy hát ez a sport szellemiségével pont ellentétes, mert hogy ennél sokkal jobbak meg nem juthatnak oda.
Azért én sem értek ennyit.
Hát meg nincs az olimpiánál feljebb. Tehát az, ami a 4 évente megtörténik az olimpián, most az tök mindegy, hogy nyári vagy téli, annál följebb szerintem akármilyen részvevője vagy az olimpiának, nincsen. Most legyél sportoló, legyél edző, legyél önkéntes, legyél újságíró, legyél bármi. Tehát akinek megadatott már az, hogy ott volt olimpián, az teljesen átértékel minden mást. Legalábbis én így voltam vele, nem tudom, hogy Ádám ezzel mennyire
maximálisan érteket. Teljes mértékben. Nyilván, tehát az, hogy mi a saját szakmában, aztán végképp nem is tudunk elképzelni, szerintem nagyobb dolgot van, hogy egyáltalán egy ilyen eseményen részt vehessünk. Aztán meg pláne, hogyha még valami magyar örömhöz köze is van az embernek, akkor meg még inkább. Tehát egyáltalán látni egy ilyen eseménynek a komplexitását, azt, hogy mit jelent az embereknek, akik részt vesznek benne, ahogy az Zoli mondta, akár sportolóként, akár bármilyen dolgozóként, aki segíti az események lebonyolítását, egy akkora közösségi élmény már önmagában, és akkor arról nem is beszélve, hogy igen, valóban mit jelent ez nekünk szakmailag is.
Na, és akkor egy fantasztikus kötéssel összekötöm az olimpiát az All-Star gálával. Ugyanis, hát azt hiszem, hogy meglehet a megoldás arra, hogy az NHL játékosok hiányát hogyan lehetne pótolni, úgyhogy ne szakadjon félbe a szezon, és egyben érdekessé tenni az All-Star gálát. Ki kell választani azt a 8 országot, amelyik képviseltetné magát, és az NHL All-Star gála nézzen ki úgy, hogy ennek a 8 országnak NHL-es játékosai megmérkőznek egymásra. Ez még érdekes is lenne, meg az All-Star-nak is All-Star.
Milyen lesz? Gyakorlatilag a világkupa is ilyesmi volt, nem?
Hát tulajdonképpen igen. Csak ott mindenféle ugye érdekellentétek vannak, hogy nehogy már a szezon előtt így elkezdjünk már éles meccseket játszani, de az a világkupa azért az egy elég magas szintű tudsz volt, amikor éppen megrendezték. Na mit vártok az NBA All-Star gálától?
Na, Kevin Durant végre mosolyogjon, ja nem. Nem tudom, hogy láttatok-e bármit ebből az All-Star draftból. Tehát, hogy ugye nyilván ez órákkal azután, ugye, hogy nyílbe ütötték a Harden bizniszt, gyakorlatilag nem kanyarodott el a szája egy pillanatra sem Kevin Durantnek. LeBronék meg ott röhögtek. Tehát az adás végén ott kellett takargatni az arcát LeBronnak egy ilyen nagy rajztáblával, hogy ne lássák, hogy hogy röhög. Akár amikor a sérüléséről kérdezték Durantet, akár Hardent, végé felajánlotta neki a cserét, még ugye ott hagyták utolsónak. Ez volt a legszebb, hogy James Harden volt az utolsó játékos, aki ott maradt a választható játékosok közül.
Nagyon kiröhögték?
Elég erőteljesen.
Igen, egyébként ennek a draftolósnak mindig az a tényleg az az egyik legjobb része, hogy kimaradott utoljára, emlékszem, hogy az első ilyen NHL-esnél Phil Kessel maradott, és Phil Kessel önmagában egy iszonyú vicces csávó, mert ha megnéztek róla egy fotót, akkor egy csomó embernek az volt az első reakció, hogy jó, ez a kép, de miért van eltorzítva? Nincs eltorzítva, neki ilyen feje van. És ő maradt ott egyedül a kis székén, és nagyon kiröhögték szegényt.
Nem tudom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ez a Skills Challenge, mert ettől vannak félelmeim. Ugye lesz egy Clevelandi hármas, lesz egy Antetokounmpo testvér hármas, meg lesz egy újonc hármas, akik majd különböző feladatokban megmérettetnek egymással szemben. Ugye ez volt talán a leggyengébb része még az utóbbi években az All-Star gálának, ugye egyébként ez a, mármint az különböző extra játékokból az ügyességi verseny, milyen labdavezetés volt az utóbbi években, milyen akadálypályán végigmenni. A zsákoló verseny az mindig izgít, de most mindössze 4 vesznek majd részt rajta, úgyhogy nem tudom, az mekkora show tud így lenni ebben a formájában. Hát a 3 pontos dobóverseny meg, főleg, hogy Zach Levin nem tudom hányadjára próbálja meg, hogy ő legyen az első ember, aki a zsákoló verseny után a 3 pontos dobót is megnyeri. Hol vesznek még ott rajta kívül is.
Hol vesztette el egyébként a jelentőséget ez a zsákoló verseny? Mert annak idején emlékszem, hogy az All-Star Gala az kb. Egyenlő volt avval, hogy irgalmatlan látványos zsákolások a zsákoló versenyen, és a 3 pontos dobás, ahol meg mit tudom én, Mark Price nyer. Igen, lehet, igen, ugye, lehet, hogy egyszer se nyer, de volt ilyen szerintem, aki Mark Price nagyon jól dobta a 3-as terem.
Az volt a titka, hogy a labda csak az új begyeihez ér hozzá, és nagyon finoman kell eldobni ezt. Emlékszem, hogy olvastam egy újságban a Normal Price-nál. Hát egyébként nem vesztette el. Tehát ez ilyen hullámzó zsákoló verseny, mert ez egyszer már kifulladt, aztán utána újra élett, és most a tavalyi zsákoló verseny az valóban nem volt annyira erős, de előtte olyan zsákoló versenyeket kaptunk a 2015-ös, 16-os, szerintem talán még a 20-as is szenzációs volt, tehát nagyon jók voltak. Valóban a tavalyi zsákoló verseny az nem sikerült annyira jól, de ettől függetlenül lehet, hogy az idei az most megint jó lesz. Most ezt így nem tudhatjuk.
Nekem az emlékeim, bocs.
Ennyi.
A zsákoló versenyről nekem 2 konkrét emlékem van, amikor Dwight Howard Superman volt, és amikor berobbant Blake Griffin, én azt a csávót, nem tudom, órákon keresztül néztem zsákolós videókat róla.
Az Zoli bácsi is rendszeresen néz zsákolós videókat.
Létezik, szegénynek a rugói nem léteznek már ahhoz képest, de igen, egészen más játékos volt akkor, amikor berobbant a ligába.
Hát szegény Blake Griffinnek az volt a rossz, hogy mikor megnyerte a zsákoló versenyt, az pont így egyébként ember feletti, hogy átugrott egy autót, de úgy annyira nem nézett ki jól, mint egy-két olyan zsákolás, amikor valaki, mint tudom én, nekem nem hiszem, hogy sokan egyetértenek velem, de mondjuk a 2015-ös zsákolóversenyen, amikor Viktor Oladipónak voltak olyan zsákolásai, és ott emlékszem, hogy talán volt egy 720 fokos zsákolás, tehát amit úgy nem hiszed el, hogy az ember felugrik, és 2 fordul a levegőben, és utána zsákolta csak be, de mondjuk Zach Levin volt az ellenfele, ami elég komoly ellenfél ebből a szempontból, hogyha valaki vele szemben zsákol. De visszatérő, tehát Griffin számomra is egy olyan figura volt hát most már sajnos 5-6-7-8 évvel ezelőtt, aki elképesztő volt. És most az jutott eszembe, hogy én 2015-ben egyszer volt lehetőségem eljutni egy olyan meccsre, amin egyébként játszhatott volna a Blake Griffin, de sérülés miatt nem tudott pályára lépni, és emlékszem. Akkor még Clippers-es volt, és 2015-ben én Én azt mondtam, hogy Kobe Bryantet szeretném nagyon látni élőben, vagy Blake Griffint, de végülis egyiküket sem láttam sérülés miatt, mert akkor 2015-ben még Blake Griffinnek voltak azok, amikor így felugrott, a feje, a nyakánál volt a gyűrű, és ha három ember állt közte és a gyűrű között, ő akkor is áttömte. Igen. Tehát az tényleg azért őrület volt az a csávat, egy őserő, meg ős, olyan rugók, és úgy, hogy már neki volt tétkalács törése előtte, azért hagyta ki az első újonc szezonját. Tehát, hogy ennek ellenére tudott ilyeneket ugrani.
Mondjátok el, mi röhögtök, léci.
Hát figyelj, akkor fölteszem a következő kérdést.
Zolcsi bácsi.
Nem, mivel a Marci a zsákoló versenyes téma alatt konkrétan elaludt a székben, ezért azt szeretném kérni tőletek, hogy mondjátok meg, hogy maradjon ébren, és nézze már meg ezt az All-Star gálát.
Egy Zolcsi bácsi vándordiát átadunk neki?
Ennyi, úgynevezett Rossi ingot követett el. Így néztem, hogy mit nézett arra lefelé, nyomkodja a telefonját, de nem, mert a telefon az asztalon, fölvette a kis fejét, és konkrétan akkor ébredt.
De hát azért, mert ugye szuper volt nézte, és utána fél kilenckor kettem, három és fél órát aludtam.
Végig se nézted.
De egyébként Marcival éjszaka szakmáztunk a Super Bowl alatt, tehát írt nekem éjjel kettőkor, az első és egyetlen kérdése volt a Super Bowl alatt, ez műfű?
Volt még egy kérdésem, de azt de nem volt
volt korrekt. Ez a Snoop Dogg-nál volt. Snoop Dogg-nál
volt. Plastic ganja.
Igen.
Na Zoli, látsz arra esélyt egyébként, hogy a jelenlétedben mondjuk még a Marci is képes legyen zsákolásra? Mert egyébként a Zoli jelenléte csodákra képes, majd valahol megosztom azt a videót. Még
Zoltiket?
Igen, hát amúgy konkrétan a szerkesztőségünk legalacsonyabb tagja, Molnár Zsolt is zsákolt, úgyhogy hogy a Zoli ott volt a közelében, és én ezt csak ennek tudom be.
Szerintem arra a palánkra nekem is menne.
De miért te alacsonyabb vagy, mint Zsolti, nem?
Persze. Igen.
Figyelj, Marci igazából megtáltosodik, amikor mellettem van, legyen szó bármilyen sportágról.
Igen, hát ezt mondom egyébként.
Hát mondjuk az office petánkra ez pont nem igaz.
Már nagyon régen, mert már visszavonultunk attól a sporttól.
Elhagytam egy
korongot. Hát ennek egy oka van, igen, azt most mondja Marci.
Tehát, elhagytam egy korongot, és az valamilyen teljes rejtély. A szerkesztőség minden négyzetcentiméterét most már átnéztem, és sehol nincs.
Hát valószínűleg a takarítók most otthon már betangoznak aval az egyel.
Valószínűleg.
Elrakták, hogy ha ebben nyerte a part az Oli, akkor ezt elrakjuk.
Mondjuk úgy vonultam vissza, hogy rádobtam a tetejére végre. Azt hiszem az...
Egyszer én is rádobtam. Azt az egyet nyertem szerintem az Oli ellen.
Ja, én azon is kikaptam.
Ja.
Nézd meg, Marci, mindenképpen, hogyha nagyon nehezen maradsz fönt, akkor indítsd el a dühöngő bikát, és nézd a kettőt együtt, úgy biztos fent tudsz majd maradni közben. De nem egyébként. Most én múltkor gondolkoztam azon, hogy az All-Star Gála, ami az én fiatal koromban volt, akkoriban az volt az a kötelező NBA meccs, ami be volt írva a naptárba, hogy azon fönn fogok maradni, és azt meg fogom nézni.
Ez mikor van pontosan, bocsánat?
Ez mindjárt mondom, ez pontosan vasárnap hajnali kettőtől, vagyis már igazából hétfő hajnali kettőtől, de szerencsére a szombatról vasárnapra víradóra hajnali kettőtől az NBA Skills Challenge-et is meg lehet nézni, amiről az Ádi már az előbb beszélt, hogy mindenki kapcsoljon a sport egyre.
De Marci, ha nem tudsz ébren maradni, esetleg előtte rak be a sátán tangót, és akkor az ébren tart.
Nem tudom, most miről beszélsz.
De várjál, hogyha hajnali
kettőt... Nem tudod, miről beszélsz. Nem
tudod, miről beszélsz. Hagyjátok. Igen,
osztal,
mindegy. Ne, most azon tudom. Gondolkodom, tehát, ha Marci megnézi a sátán tangót, még a Skills Challenge előtt, az azt jelenti, hogy,
hát azt
hogy de nem, 19 órakor ráérsz elindítani azt a filmet.
Jó, tényleg.
Nem,
az 7 órás.
Hát, tehát...
9 órás, nem?
Nem, 7.
Akkor igen, akkor bocsa, azt hittem 9.
Jó, akkor megbeszéltük.
Látta valamelyik őtök a King Richard című filmet?
Az Zoli, nekem most pont
mondta. A második felét valamelyik nap.
És az első felét kihagytad?
Nem, kapcsolgattam a tévében, és amikor az HBO-hoz jutottam, akkor láttam, hogy King Richard, de Will Smith meg ilyen melegítőben van. Nem hallottam előtte a filmről, és utána fogtam fel, hogy miről szól.
Na, tehát a podcastünkben többször emlegettük már Serena és Venus Williams-t. Az ő édesapjukról szól, a megszállott Richard Williamsről, aki minden áron teniszezőt akar egy hosszú távú terv alapján csinálni a lányaiból, sőt egy kifejezetten jó teniszezőt. Erről szól a mozi, szerintem úgy nagyjából 2,5 órában. egy-két dologtól eltekintve egyébként egy egész szórakoztató alkotás.
Meg nagyon jó Will Smith ebben is.
Mármint, hogy ebben.
Nem, ebben is. Azért vannak jó alakításai.
Hát például a Kaliforniában jöttem be parádé. DJ Jazz Jeff and the Fresh Prince.
Én örülök egyébként, hogy megmutatta ezt az oldalát Will Smith.
Melyik?
Megint annak örülök
még egyébként. Egy ilyen viszonylag komoly, egy ilyen, hát egy megszállott, kurva idegesítő csávót alakít.
Jó, de csomó ilyen filmje van már.
Persze, Hét élet, Boldogság nyomában. Igen. Vannak ilyenek. De az volt a jó benne, mármint a filmben nekem, hogy nem arra hegyezték ki, hogy most itt mi lesz majd Szerénából, meg Vénuszból, mert ugye itt a gyerekkorukban véget ér a film, ha jól emlékszem. Tehát itt tényleg az apjukról szól az, hogy ő hogyan találta ki az egészet, hogyan építette fel a két gyerekének, miket mondott, melyiknek, mit mondott, mit gondolt róluk abban a 12-14 éves korukban, meg szerintem nagyon jól látatta azt, ami egyébként látszódott Richard Williamson a különböző meccseken, amikor ott ült a Players Boxban, és ahogyan reagált a különböző szituációkra, mármint az életben, szerintem a látottak alapján nagyon jól visszaadta.
Igen, bár én attól tartok egyébként, hogy Richard Williams az életben még ennél is sokkal idegesítőbb lesz.
Lehet.
Na, nézzétek meg ezt is, meg aztán gyertek a jövő héten is.
Meg a Dühöngő Bikát.
A sátán, figyeljetek, a sátán tangó az nekem pont egyébként a téli olimpiához köthető. Tarbéla csodálatos filmje egyébként, csak hát kell hozzá segg. Én életemben először a Naganoi téli olimpia alatt láttam a sátántangót, pont egy olyan napon voltam éjszakai műszakra beosztva a telesportnál, amelyik azon az éjszakán nem volt jégkorongmeccs, viszont a Duna TV nagyjából a beosztásom kezdetekor, este 10 órakor elkezdte vetíteni a sátántangót, úgyhogy én megnéztem.
Akkor én nekifutottam a torinói lónak is. Néztem
a torinói téli olimpiának.
Nem, néztem fél órán keresztül, és az első fél órában ugyanaz a kép volt.
Jó, hát Tarbélánál ez nem meglepő.
Igen. És az első olyan karanténk azt, amikor nem beszéltünk kézilabdáról.
És ez most már maradjon is így.
De beszéljünk mindenképpen, hiszen a héten elkezdődik a férfi kézilabda bajnokok ligája is.
Folytatódik.
2022-ben elkezdődik.
Szerdán a Veszprém a Portót fogadja. A Szeged nem tudom, kivel játszik.
Megy Zágrába. Csütörtökön.
És ugye szerdán pótolja a Ferencváros a hétvégéről elmaradt mérkőzését.
16 óra 45 perckor Sport 1, Podravka Ferencváros. Egyből utána jön a Veszprém portói mérkőzése hazai pályán, és még utána Flensburg Kielce mérkőzést is közvetítünk élőben. Nem tudom, hogy ebből mind tekinthető meg az AMC mikron, vagy nem.
Nem tudom, de hogy a Veszprém...
És ezen kívül, ha már itt tartunk...
Hazai mérkőzése, hazai pályán.
Akkor kedden a Tatabánya is játszik. Ádám, mit vársz attól a mérkőzéstől? Ádám, mit vársz a Tatabánya meccstől?
Azt, hogy szép lesz az új csarnok. És nagyon kíváncsi vagyok rá.
És még azt is várhatod egyébként, hogy Monc Attila veled tart majd, úgyhogy az egész úton hallgathatod majd a Bayern Münchent, meg a Marci is megy, tehát ott akkor csipkedni fogják egymást, mint most a podcast elején. Remek lesz. Szerintem aludt ki magad.
Na, nekem is szükségem.
Na, igen, nekem is. Én elmentem aludni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok.
Sziasztok.
Szia, Máté. Szia.
Szia.
A műsor a Béton partnere.